Jákobnak, Jihoh fiának, a papi fejedelemnek, atyámnak és uramnak, akit szeretek, és akinek szeretetére számot tartok. Sékem szól, Kámor fia, a te vőd, aki téged szeret, a fejedelmi szék örököse, akit a nép üdvrivalgással köszönt. Egészséges vagyok, kívánom, hogy te is egészséges légy. Örvendjenek a legnagyobb mértékű egészségnek asszonyaid, fiaid, házi cseléd, marháid, juhaid, kecskéid, és minden, ami a tiéd. Lám Kámor, az én atyám veled, másik atyámmal egykor baráti szövetséget kötött, specsételt meg, s bensőséges barátság állt fönn köztünk és köztetek négy körforgáson keresztül, amely idő alatt én szüntelenül erre gondoltam, bár úgy ne másként adnák az istenek, hogy a mi mostani jó barátságunk, amely az én Bál Berit istenem, és a te él Eljon istenet parancsára áll fönn, mely két isten jóformán egy és ugyanazon isten, és csak mellékes dolgokban különböznek egymástól, mindörökké és végtelenül sok öröm éven át úgy maradjon, amint most van, már tudnilik barátságunk bensősége dolgában. De amikor szemem megpillantotta leányodat, Dinát, Leának, a Káldeus Lábán leányának gyermekét, buzgón kívántam, hogy barátságunk, mely végtelen ideig tartó, emellett még milliószor erősebbre is növekedjék. Mert olyan a te leányod, mint ifjú pálmafa a vízpartján, és mint gránát almavirág a kertben, és szívem gyönyörben reszket miatta, s tudom jól, hogy nélküle mit sem ér számomra a lélegzet. Akkor kiment hozzád, amint tudott Kámor, a fejedelem, akit a nép üdvrivalgással köszönt, hogy beszéljen testvérével, és tanácskozzék testvéreimmel a te fiaiddal, bizakodva távozott. S amikor magam is kimentem, hogy megkérjem Dinát, a te gyermekedet, és lélegzetet kérjek tőled, orromnak így szóltatok, kedves, körül kell metéltetned a te testedet, mielőtt Dinát neked adjuk, mert különben iszonyatos volna a nász a mi urunk előtt. Lásd, akkor nem búsítottam az én atyám és az én testvéreim szívét, hanem barátsággal mondottam, legyen, amint kívánjátok. Mert felette igen örültem, és Jarahot, az isteni könyv íróját megbíztam, hogy tegye velem azt, amit mondottatok, és fájdalmat szenvedtem keze alatt, és utána is még, hogy szemem könybe lábadt, és mindez Dina véget. Amikor pedig visszamentem, lásd, mindez hiába volt. Akkor Dina, a te gyermeked eljött hozzám, mivel a feltételt teljesítettem, hogy kimutassam szerelmemet nászágyamban, legnagyobb gyönyörűségemre, s nem kevésbé az övére is, amint saját szájából tudom. Ám hogy emiatt ne legyen viszály a te istened és az én istenem között. Kérem, hogy atyám sürgősen jelölje meg az árat és a házassági feltételeket Dináért, aki édese az én szívemnek, és aztán tartsunk nagy ünnepet Sékemben a várban, és üljünk mind együtt lakodalmat kacagva és dalolva. Mert Kámor az én atyám, 300 bogaras követ kíván vésetni az én nevemmel és asszonyom Dina nevével e napnak és a Sékem és Izrael közti örök barátságnak emlékére. Kelt a várban, a termés behordásának havában a 25. napon. Béke és egészség az olvasónak. Ábrahám követése. Így szólt a levél. Jákob és fiai a kézbesítő várbeliektől félrevonulva tanulmányozták, és amikor Jákob fiaira nézett, azok közölték vele, milyen magatartásban egyeztek meg erre az esetre. Jákob bámult, de elvileg nem volt módjában javaslatuknak ellent mondani, mert belátta, hogy az újonnan kiszabott föltétel teljesítése egyrészt jelentékeny lelki haszonnal jár, másrészt vezeklés és elégtétel az elkövetett gazságért. Amikor tehát ismét összeültek az üzenethozókkal, Dina megsértett testvéreinek engedte át a szót, amelyet Dán vitt, és ő adta a határozatot a követek tudomására. Isten gazdaggá tette őket, mondotta, és így nem sokat törődnek a jegyajándék nagyságával Dináért, nővérükért, akit Sékem nagyon találóan hasonlított pálmához és illatos gránátalmavirághoz. E tekintetben Kámor és Sékem tegyen saját méltóságához méltón. Dina azonban nem ment el Sékemhez, amint ő neki magát kifejezni tetszik, hanem elrabolták, és ebben új helyzet teremtődött, amelyet ők nem hajlandók minden további nélkül elfogadni. Az elismerésnek föltétele tehát, hogy amiként Sékem a maga személyében dicséretes módon körülmetélkedett, most cselekedjen ugyanígy minden finemű Sékemben, agg, férfi és gyermek, mától számítva a harmadik napon, és pedig kőkéssel. Ha ez megtörtént, csak ugyan megülhetik a mennyegzőt, és kacagva és zsivajozva ünnepet tarthatnak Sékemben. A föltétel nyersen hangzott, de teljesítése könnyű volt, és a követek nyomban ama meggyőződésüknek adtak kifejezést, hogy uruk, Kámor nem fog késlekedni, hogy megtegye a szükséges lépéseket. Ám alig, hogy távoztak. Jákobban egyszerre iszonyú sejtelmek támadtak a jámbornak látszó követelés értelme és célja felől, úgyhogy beléig rándult az ijegység, és legszívesebben visszahívta volna a városiakat. Sem azt nem hitte, hogy a fiúk letettek régi és eredeti vágyaikról, sem azt, hogy lemondtak a bosszúról Dina elrablásáért és megbecstelenítéséért. Ha pedig ehhez hozzáveszi minapi hirtelen engedékenységüket és most elhangzott követelésüket, s arra gondol, milyenre vált gyászsebektől dúlt arcuk, amikor szóvivőjük a mennyegzőt és ünnepi zsivajt említette Sékemben a föltétel teljesítése után, csodálkozott nehéz fejűségén és azon, hogy nem látott át azonnal, amíg beszéltek, fekete hátsó gondolataikon. Ami elvakította, a követésen és ismétlésen érzett öröm volt. Ábrahámra gondolt, amint az Úr parancsára és a szövetség jeléül egész házát, Izmáelt és minden szolgáját akár udvarán nevelkedett, akár pénzen vette, akármi idegenek közül, s mindent, ami házában finemű volt, ugyanazon napon férfiúj testén körülmetélte és bizonyosra vette, hogy fiai is erre a történetre alapozták követelésüket. Igen, csak ugyan ezt tették, innen eredt ötletük, de milyen másként gondolták végrehajtását. Jákob elismételte magában a legendát, hogy az Úr a harmadik napon meglátogatta a sínylődő Ábrahámot, hogy utána nézzen. A kunyhó előtt állt meg Isten, ahol Eliézer nem vehette észre. Ám Ábrahám észrevette és kérte, térjen be hozzá. De mivel az Úr látta, hogy sebét kötözi ki, és be így szólt, nem illendő, hogy itt maradjak állva. Ilyen gyengéden viselkedett Isten Ábrahám szent és szemérmes fájdalma láttára. De vajon a testvérek milyen gyöngétséget szándékoznak tanúsítani a beteg városiakkal szemben a harmadik napon, amikor majd a vágás fáj? Jákob megborzongott ennek az ismétlésnek a gondolatára, és ismét megborzongott arcuk láttán, amikor a várból megjött a hír, hogy a föltételt gondolkodás nélkül elfogadták, s pontosan a kívánt időben tegnaptól harmadik napra végrehajtják az általános áldozatot. Többször is föl akarta emelni kezét és észretéríteni őket, de félt föllázadt testvér büszkeségük túl erejétől, tudta, hogy a bosszúra alapos joguk van, és belátta, hogy szándékok, melyet egykor parancsoló ünnepélyességgel hárított el, most a körülményekben erős támaszra talál. S valljuk be, titkon talán egy kis hálát is érezhetett, hogy nem avatták őt be terveikbe, és tisztán tartották szándékaiktól úgy, hogy ha akarta, nem is kellett azokat tudnia, még gyanítania sem, s hagyhatta, hogy történjék, aminek történnie kell. Vajon Isten a király nem kiáltotta-e Bételben a hárfák zúgásába, hogy ő, Jákob, bírni fogja a kapukat, ellenségei kapuit, és ez nem jelentette azt, hogy noha személy szerint békeszerető sorsának csillagaiba hódítás, hadiszerencse és zsákmányolás van írva, ettől fogva nem tudott aludni a borzalomtól, a gondtól és a mélyen titkolt büszkeségtől, ivadékainak ravasz férfiasságán. A borzalmas éjjel se aludt, a harmadikon a határidő eltelte után, csak feküdt sátrában köpenyébe burkolózva, és rémült füllel hallgatta maga körül a fegyveres útrakelés tompa lármáját. A mészárlás. Végére értünk a sékemi közjáték igazsághoz hív ábrázolásának, amely később oly bőséges alkalmat adott a megéneklésre és megszépítő mondaalkotásra, megszépítésre Izrael értelmében, ami a szélsőségekbe csapó események egymás utánját illeti, s nem magukat, e szélsőségeket illetően, amelyeken nem volt mit szépíteni, s melyeknek magában álló borzalmasságát szép beszélgetések alkalmával még inkább kérkedve és büszkélkedve vallották. Gyalázatos ármányuk folytán Jákob emberei, noha a városiak számát meg se közelítették, mindössze mint egy 50-en voltak, könnyen elbántak Sékemmel. Hatalmukba kerítették a falakat, amelyeken jóformán őr nem is állt, s amelyeket még némán kötélhágcsókkal és ostrom létrákkal másztak meg, s aztán következett a tánc, amit minden settenkedést félrevetve hirtelen kitöréssel rendeztek odaben, s amelyet a váratlanul meglepett lakosok éppen a legkevésbé táncra készen és mozgékonyan fogadtak. Aki férfiú Sékemben volt, ifjú és öreg, lázban feküdt, sínylődött, és sebét kötözte ki és be, a katonai helyőrség legnagyobb részét sem kivéve. A héberek ellenben testben épen és lélekben együttesen gyúlva föl a Dina jelszóra, amelyet véres művük közben folytonosan kiáltoztak, oroszlánokként dúltak, egyszerre voltak szinte mindenütt, s kezdettől fogva az elháríthatatlanul lezúduló Isten csapásának képzetét keltették a városiak lelkében, úgyhogy csak nem semmi ellenállásra sem találtak. Kivált Simeon és Lévi, a vezetők verték föl kiáltozásukkal, betanult és velőbe hasító bika üvöltésükkel azt a páni félelmet, amelynek megszállottja csupán a vad menekülésben, de sohasem a harcban lát módot rá, hogy halálát elkerülje. Jaj, kiáltoztak, nem emberek ezek, szutek jár közöttünk, a dicsőséges bál van minden egyesben, és mesztelen menekvésükben bunkóval csapták agyon őket. A héberek szó szerint tűzzel és vassal dolgoztak. A vár, a város, a templom okátta a füstöt, az utcák és házak úsztak a vérben. Csak a testileg értékes fiatal embereket ejtették fogjul, a többieket megfojtották, és ha ez a puszta öldöklésnél még borzalmasabban folyt, a folytogatók javára szóljon, hogy cselekvésük közben épp oly költői képzelődés rabjai voltak, mint maguk azok a szerencsétlenek. Mert sárkányharcot láttak küzdelmükben. Marduk győzelmét Tiamáton, a káoszférgen, és ez okozta a rengeteg csonkítást is, felmutatandó tagok lenyisszantását, a gyilkolás mítikus alapon folyt. Így a büntető hadjárat végén, mely alig 2 óra hosszat tartott, a gyalázatosan megcsúfított Sékemet a fejdelemfi fejjel lefelé fürdőszobája latrina csatornájába dugták, és Vezerbek Bastet holtteste, amely szétrongyolt virággallérral valahol az utcán hevert vérében, a legnagyobb mértékben csonka volt, ami tekintettel örökölt hitére különös súllyal esett latba. Ami a vén kámort illeti, egyszerűen belehalt a rémületbe. Dina annyi nyomorúság semmicske ártatlan okozója övéi kezére került. A fosztogatás még soká tartott. A testvérek régi vágyálma teljesült, szívüket felüdítették a rablásban, fényes zsákmány, igen nevezetes városi kincsek sokasága jutott a győzők kezére, úgyhogy hazatérésük az utolsó éji őrváltáskor a kötélre fűzve hajtott foglyokkal, az arany áldozati kelyhek és korsók, a zsákokba töltött gyűrűk, karkötők, övek, csattok és nyakláncok, a finom ezüst, elektron, fajansz, alabástrom, kornalin és elefántcsont házi szerszámok magasra rakott terhével, nem is szólva a gyümölcs és gabona, len és olaj, liszt és borzsákmányról, hömpölygő diadalmenetté alakult. Jákob nem hagyta el sátrát érkezésükkor. Az éjszaka folyamán nyugtalanságában sokáig avval foglalkozott, hogy a tábor mellett álló szent fák alatt engesztelő áldozatot mutasson be a láthatatlan Istennek. Egy szopós bárány vérét a kőre csorgatta, és zsírját illatszerekkel és fűszerszámokkal elégette. Most, amikor fiai fújtatva és lángolva a szörnyű mód visszaszerzett Dinával beléptek hozzá, beburkolózva feküdt arcán, és sokáig nem lehetett megmozdítani, hogy a boldogtalanra, vagy éppen azokra a dühöngőkre is csak rá is nézzem. Elinnét, intett feléjük. Ostobák, átkozottak. Azok csak álltak dacosan, fölfújt ajakkal. Tűrtük volna, kérdezte egyikük, hogy úgy bánjanak hugunkkal, mint egy szajhával. Nézd, megfürdettük szívünket. Itt van le a gyermeke. 77-szer bosszút álltunk érte. És mivel az apa hallgatott, és nem burkolódzott ki, folytatta. Nézze meg, urunk, a kincseket, amelyek kin vannak. És még azon kívül is sok érkezik, mert néhány embert hátrahagytunk, hogy tereljék össze a mezőkön a városiak nyájait, és hajtsák Izrael sátrai elé. Jákob fölugrott, és ökölbe szorított kezét föléjük emelte, hogy hátra hőköltek. Átkozott a ti dühötök, kiáltott a torka szakadtából, amely oly heves, és a ti haragotok, amely oly csökönyös. Boldogtalanok, mit tettetek velem, hogy bűzlök az ország lakói előtt, mint a légylettet dög, ha most összegyűlnek, s bosszút állnak rajtunk, akkor kissereg vagyunk, agyonvernek bennünket, és kiirtanak engem és házamat Ábrahám áldásával együtt, amelyet nektek kellett volna tovább vinnetek az időben, s most szétomlik, amit az ős épített, vaksiak elmennek, és megfojtják a sebeseket, és megutáltatnak bennünket, és oly gyönge elméjűek, hogy nem gondolnak a jövőre, a szövetségre, az ígéretre. A fiúk csak fölfújták mind ajkukat. Nem tudtak mást, mint ismételgetni. Tűrtük volna, hogy úgy bánjanak hugunkkal, mint egy szajhával. Igen, kiáltotta atyuk magánkívül s rémítően. Inkább, mint hogy az élet és az ígéret forogjon kockán. Teherben vagy? Fordult Dinához, aki megsemmisülten kuporgott a földön. Honnan tudhatnám már is, bőgött a lány. A gyermek nem marad életben, határozott az atya, és Dina ismét felbődült. És az agg most már nyugodtabban rendelkezett. Izrael fölkerekedik mindenestül, ami az övé, és elvonul a kincsekkel és nyájakkal, amit karddal szereztek Dináért. Mert nem maradhat az iszonyúságnak helyén. Látomásom volt éjjel, és az Úr így szólt hozzám álmomban, kelj föl, és indulj Bétel felé. El, készüljetek. A látomás és a parancs valósággal megtörtént akkor, amikor az éjszakai áldozás után még fiai a várost fosztogatták, fekhelyén félálomba esett. Észszerű látomás volt ez, és szívéből jött. Mert Lúznak, a menedékhelynek, melyet oly jól ismert, ilyen körülmények között nagy vonzó ereje volt számára, és odavonulván úgy érezte, mintha Istennek, a királynak lábához menekedne. Sékem menekültjei a véres menyegzőről futva különböző irányban már úton voltak a közeli városok felé, hogy hírül vigyék, mi történt övéikkel, és ez időben történt az is, hogy bizonyos levelek, amelyeket Kánaán és Emor városainak egyes fejei és pásztorai küldöttek, elértek Amun városába, és a palotában lakó Hórusznak, harmadik Amenhotep őszentségének sajnos elébe is kellett terjeszteni őket. Noha ez az Isten épp akkor foggyökér tájoga miatt, amelyben gyakorta szenvedett, igen rossz ideg állapotban volt, azon kívül odállt nyugaton a maga halottas templomának építése annyira igénybe vette, hogy a nyomorúságos Amuföldről érkező bosszantó híreknek miként vesztek el a király városai, és fáraó országa a kabírok martaléka lett, akik a király minden országát kifosztották, mert ez állt a pásztorok és törzsfők leveleiben, oda se tudott hederíteni. Így ezek az okmányok, melyeket az udvarnál hibás babilóniaiságukért még meg is mosolyogtak, irattárba tétettek anélkül, hogy a fáraó lelkében bármely elhatározást érleltek volna meg a rablók elleni föllépésre, s Jákob népe különben is szerencsével dicsekedhetett. A környékbeli városok, melyeket támadásuk rendkívüli vadsága halálos rémületbe ejtett, semmit sem mertek tenni ellenük, s Jákob az atya, miután általános tisztogatást rendezett, és számos bálványt, melye 4 esztendő alatt táborába került, összeszedett, és saját kezűleg elásott a szent fák alatt, málháival és embereivel zavartalanul útra kelhetett, elhagyta a borzalmak színhelyét, Sékemet, mely fölött dökkesejük kerengtek, és meggyarapodva elvonult az országúton Bétel felé. Dina és anyja Lea ugyanazon a higgadt és erős tevén ültek. Púpjának 2 oldalán díszes kosarakban ringatóztak a napellenző alatt, amely bambusz rudakra volt erősítve, és amelyet Dina csaknem mindig egészen magára eresztett, és vaksötétben ült. Áldott állapotban volt. Mikor eljött az óra, és megszületett a gyermek, a férfiak határozata szerint kitették. Az anyát elhervasztotta a bánat, s megaszalta idő előtt. Boldogtalan arcocskája 15 éves korában vénasszonyéhoz hasonlított. 4. fejezet, a menekülés. Izsák bégetése. Sötét történetek. Jákobnak az atyának súlyt és méltóságot adtak, mint jószág és vagyon, újak és imént esettek, régiek és ősrégiek, történetek és történelem. Történelem az, ami megtörtént, és ami szakadatlanul történik az időben. De egyben rétegekbe törése is a föld mélyének, amelyen járunk, kelünk, s minél mélyebben nyúlnak létünk gyökerei kifürkészhetetlen rétegébe annak, a mi énünk testi határaink kívül és alul van, ám azt mégis meghatározza, táplálja, úgy, hogy kevésbé szabatos órákban első személyben beszélhetünk róla, mint a tulajdon testünkhöz tartozna. Annál tűnődőbb, súlyosabb az életünk, és annál méltóságosabb a testünkben lakó lélek.